annyit szeretnék a beszélgetés elején rögzíteni, hogy március 7-én délelőtt rögzítjük ezt a beszélgetést. A legfrissebb sajtóinformációk szerint Ferenc pápa jobban van, mint az elmúlt hetekben. Bizakodunk, hogy ebben nem lesz változás, mire ezt hétfőn délelőtt az Európa Rádió hallgatói hallani fogják majd. És én hagyd kezdjem egy ilyen médiás kérdéssel, ami engem nagyon meglepett általánosságban, de nagyon illik Ferenc pápához, hogy nyíltan, transzparensen kommunikál, hagyja, hogy kommunikáljanak az ő állapotáról. Ugye volt, hogy naponta kétszer is közleményt adtak ki, hogy ő hogy van. Ő mit szól ehhez?
Nagyon beleillik ez szerintem a Ferenc pápa eddigi pápai meg korábbi működésének a trendjébe is, tehát ő talán azt is lehet mondani, hogy az egyik legfontosabb hozzáállás az az, hogy ő folytatni szeretné azt, amit a II. Vatikáni zsinat kezdett el a katolikus egyházban, 62 és 65 között ülésezett, úgyhogy tehát az már 60 esztendő bizony, ahol az volt, hogy nyissuk ki az ablakokat, ez volt a akkori pápának, aki meghirdette a zsinatot, 23. János pápa, hogy nyissuk ki az ablakokat, szellőztessük, és engedjük be a Szentléleknek a szelét az egyházba. Minden azóta mindegyik pápa igyekezett ebben a szellemiségben dolgozni, mindenki a maga módján, a maga egyéniségének, teológiai felfogásának és lelkiségének a függvényében, de Ferenc pápa e tekintetben azt hiszem, hogy nagyon nagyot lépett előre, és ehhez tartozik. De ne felejtsük el, hogy egyik elődje II. János Pál, ha nem is ilyen módon, de a világ II. János Pál agóniáját is végigkövethette, nem volt hiány információban, és az, ahogyan a nyilvánosság előtt az egészségileg teljesen megtört II. János Pál megjelent, és folyamatosan jelen volt, az összemérhető ezzel, amit most tapasztalunk. A Ferenc pápa egészségügyi állapotáról szóló információk transzparenciájánál.
De persze, ha ide vesszük, akkor 16. Benedeket, aki meg lemondott, amikor még jól volt, és meg, talán erre válasz reakció, hogy ő meg nem szeretné, hogy a világ végignézze, hogyha nem lesz jól?
Nem tudom.
Na jó, csak azt akarom ezzel mondani, hogy talán ez kicsit ilyen személyes dolog is, hogy az ember személyesen, hogy akar a saját magáról információt adni, de Ferenc pápa ezek szerint ilyen, és ilyen volt II. János Pál is.
Igen, inkább az érdekesebb ezzel kapcsolatban számomra az a munkabírás és a pápai küldetésének, vagy pápai szolgálatának a folyamatos végzése a kórházban is. Tehát ő idézőjelbe fekszik, akkor is dolgozik, ha éppen nem kap levegőt, akkor készül arra, hogy amikor majd levegőt kap, akkor mit fog mondani, és aztán, ha pedig nem kell feküdnie, akkor odaül az íróasztalhoz, aláír, kinevez, rendelkezik, és friss hír volt, hogy a tegnapi napon még egy rövid hangüzenetet is küldött a Szentpéter téren imádkozóknak, amin hát azért lehetett hallani, hogy azért még nem teljesen fit, de azért mégis. Tehát, hogy ezek azt mutatják, hogy ő nem adja fel, ő úgy áll az életéhez, hogy amíg a mindenható engedi, addig ő végig dolgozni fog, és most a betegsége alatt is dolgozik.
És azokról a pletykákról mit gondol, mit tud, mit vélelmez? Olvastam mind a kettőt, az egyik, hogy Ferenc pápa biztosan le fog mondani, hogyha nem gyógyul meg, de túléli ezt a helyzetet, a másik meg az, hogy biztos, hogy nem fog lemondani, hanem amíg él, addig ő pápa marad. Mi a benyomása?
Hát én egyetértek Simmellel, a nagy szociológussal, hogy a társadalmat tulajdonképpen a pletyka tartja életben. Én nem akarnék erről nyilatkozni, inkább egy valamit elmondanék, ha ez esetleg még nem ismert a kedves rádióhallgatók számára, hogy azért a pápa humoránál van. Tehát az orvosa meséli, hogy bement hozzá egyik reggel, és ugye úgy hívják a pápát, hogy Szent Atya. És akkor bement és köszöntötte, jó reggel, Szent Atyám. És a pápa kinyitotta a szemét, és így válaszolt, jó reggel, Szent Fiam. Tehát ez mutatja azért, hogy itt a latin vér, az még pezseg.
Nem bocsátkozik találgatásokba, akkor nem pletyka szinten, hanem az ön elemzői attitűdje figyelve Ferenc pápa 10 éves működését, hogy vajon ő le fog mondani, ha olyan helyzetbe kerül, nem egy tüdőgyulladás miatt, bármi komolyabb betegség miatt ön szerint, vagy ilyen II. János Páli minta nyomán végigkísérhetjük majd az életét.
Nem tudom. Ha fogadni kéne, nem szoktam fogadni, mert eddig minden fogadást elvesztettem, de ha fogadni kéne, arra fogadnék, hogy nem mond le, de azt el tudom képzelni, hogy van rendelkezése, amely felhatalmazza egy megfelelő illetékest, hogy amennyiben olyan betegséget szenvedne, ami akár tartós, de ahol már egyáltalán nincs működési kapacitása, tehát akár valami agyi történés miatt, vagy akár más miatt, hogy akkor lemondást, akkor, szóval igen, akkor azzal befejezi a pápai szolgálatot, és ezt valakinek akkor meg kell állapítania, hogy mikor teljesül ez a feltétel.
Tulajdonképpen, amiről most beszél, arra néhány nappal ezelőtt utalt Németh László belgrádi érsek is a Partizánnak adott interjújában, bizonyára hallotta ezt.
Igen.
Összecseng a két gondolat, amit érsek úr mondott meg, amit ön?
Igen.
De akkor, ha jól értem, azt mondják ezzel, hogy ez olyan esetre lenne, hogyha nem tud a döntést hozni gyakorlatilag.
Igen.
Tehát nem az, hogy mondjuk nem tud lábra állni,
igen,
hanem nem.
Ja, okay. Így van.
És kinél lehet ez a papír?
Én nekem az a gyanúm, hogy a államtitkárság vezető bíborosánál van. De erre nem esküszöm meg.
Ilyen cikkek is megjelentek az elmúlt napokban, hogyha Ferenc pápa nem jön ki a kórházból, akkor akár elindíthatónak lennének olyan jogi folyamatok, ami elmozdíthatná őt a székéből. Ez igaz, nem igaz? Van ilyen valamilyen jogi intézménye a katolikus egyházban? Rázza a fejét, Máté Tóth András.
Nem tudok róla. Nincsen.
Tehát
nem,
az
nem,
a
pápát nem lehet lemondatni.
Az a törvény a katolikus egyházban, hogy amíg a megválasztott pápa él, dobog a szíve, addig ő a katolikus egyház feje.
Igen.
És amilyen mondjuk a magyar parlamentben van ilyen, hogy bizalmatlansági indítvány, és akkor szavazhatnak a miniszterelnökről. Ilyen van a...
Most nem tudom, hogy szerencse vagy nem szerencse, de azért a Vatikán nem úgy működik, mint a magyar parlament.
Tehát nincs bizalmatlansági indítvány opció?
Nincs.
Ha most Ferenc pápa elhunyna, akkor hogyan tovább?
Van egy protokoll a pápa halála után következő időszakról egészen az új pápa megválasztásáig, amiről én nem akarok beszélni, mert ahhoz én nem kellek, mert ez mindenütt hozzáférhető. Amiről inkább sokkal szívesebben beszélnék, hogyha lehet, az az, hogy mi az örökség, és hogy ehhez az örökséghez képest milyen típusú elvárások léteznek, vagy remények a katolikus egyházban Ferenc pápa utódjára vonatkozóan, akár mikor jön elő ez az utód. Tehát azt azért nagyon-nagyon fontos szerintem aláhúzni, és fontos tudni is, függetlenül attól, hogy ki milyen felekezetbe szocializálódott, vagy egyáltalán vallásos-e, vagy hívő-e, hogy itt a katolikus egyházzal mégis a világ legnagyobb intézményéről van szó, amelyik a világ szinte összes, azt hiszem összes országában jelen van, és ahol azok az üzenetek, azok a állásfoglalások és az a keresztény szemléletmód, amit a katolikus verzióban képvisel a Vatikán és képviselt, vagy képvisel Ferenc pápa, az eljut a világ minden zegébe és zugába. És az egyáltalán nem közömbös kérdés, hogy egy ekkora intézmény ennyi pappal, ennyi hívővel, ennyi önkéntes szolgálattevővel milyen alapállásból beszél a világ aktuális folyamatairól. Ez nem közömbös, ez senkinek se közömbös. És jó, sokan gondolják azt, hogy elmúlt már az az idő, hogy számítana, hogy mit mond a katolikus egyház, vagy mit mond a pápa. Sokan gondolják ezt. És hát kétségtelen, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. De azt gondolom, hogy túlzás állítani, hogy most már a pápa mondhat akármit, az ő szava ugyanúgy farrahány borsó, mint a helyi plébánosé, vagy a pásztoré, vagy a püspöké. Tehát azért annél azt hiszem, hogy többről van szó. Annál is inkább, mert amit Ferenc pápa a működése során elsősorban igyekezett hangsúlyozni, az, hogy az egyház, a katolikus egyház, és azt hiszem, hogy ebben nagyon sok hasonlóság van a protestantizmus nagy egyházai és a katolikus egyház között, elsősorban egy asztalközösség Krisztussal, az evangélium Krisztusával, az eukarisztia Krisztusával, és ebből következik az, hogy mindenkinek azonos joga van ennél az asztalnál ülni, hogy az, hogy az ember az asztalhoz ülhet, az elsősorban nem erkölcsi kérdés, hanem elsősorban az a kérdés, hogy él, hogy ember, hogy az Isten úgy áll hozzá az emberhez, hogy először mond rá igent, és utána kérdez tőle esetleg valamit, és nem fordítva, hogy az emberi méltóság megőrzése egyenlő a keresztény örömhírnek a terjesztésével, hogy a szolidaritás mindenkire kiterjedő, átfogó, globális szolidaritás lehet csak az egyetlen válasz a világot számos módon megosztó krízisekre. Ez az, amit a Ferenc pápa minden gesztusával megpróbál bevinni a köztudatba, és amikor köztudatot mondok, akkor nem csak a katolikus köztudatot mondom, hiszen a média áldásos tevékenysége révén mindenkihez el tud jutni az, hogy a pápa mit mondott. És ide tartozik az is nagyon, hogy már az első enciklikájával, tehát az a legmagasabb szintű pápai irat, az első enciklikájával, aminek az a címe, hogy Evangelii Gaudium, tehát az evangélium öröme, már ott lefektette azt, hogy az egyház elsősorban nem a világi hatalmak felé felelős, hanem elsősorban az evangélium felé felelős, elsősorban Krisztus felé, solus Christus, sola scriptura, ennek ismerősen kell, hogy csengjen. És hogy az egyháznak azért kell megtérnie folyamatosan, azért kell egyre inkább egy belső, pezsgő kommunikáció egyházának lenni, egy közösségi tapasztalatot biztosító, befogadó egyháznak lenni, mert a szava az egyháznak csak így képes hatni, csak így tud hiteles lenni. Nem lehet kettős életet élni, nem lehet vizet prédikálni és bort inni, mert az erodálja az egyháznak a tekintélyét, de annyi még sokkal rosszabb, erodálja Istennek a tekintélyét, erodálja Krisztusnak a tekintélyét. Ezek az alapok azok, amelyek egyrészt fontosak azért, hogy a Ferenc pápa eddigi működését ugye 2013. március 13 óta értékelni tudjuk, és másrészt pedig azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert ezek azok a szempontok, amihez így belülről nézve, a katolikus egyház saját logikája szerint nézve viszonyítani lehet azokat a fantáziákat, vagy elvárásokat akár, vagy igényeket, amiket az utóddal kapcsolatban diskurál az egyház. És ez egyáltalán nem tiszteletlenség a betegen fekvő pápával szemben, hanem az egyház folyamatos küldetéséért érzett felelősségnek a megvalósulása. És igenis, vannak felvetések, vannak viták, és akkor, amikor valódi, hogy úgy mondjam, az egyház szempontjai szerinti diskurzus zajlik arról, hogy milyen utód lenne, akkor az elsődleges kérdés az, hogy minek az utódja lenne az, aki majd utód lesz. És hogy ennek a alapállásnak, ennek a hangsúlytevésnek, ennek a stílusnak az utódját keresi majd meg a bíborosi kollégium akkor, amikor majd kénytelen összeülni. És ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert általában a médiában azt lehet olvasni, hogy vajon konzervatív vagy progresszív lesz Ferenc pápa utódja. És én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez rossz. Ez egy teljesen félrevezető kérdés. Természetesen a politikai logika az ez, de én nem a politikai logikához szeretném mérni azt, hogy a katolikus egyház saját közösségi és vallási identitása milyen, hanem fordítva. Tehát azt gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy progresszív lesz vagy regresszív, hanem az a kérdés, hogy ezekben a pontokban, ahol az egyház a saját küldetését, isteni küldetését meg akarja valósítani, ott ő neki majd milyen hangsúlytevései lesznek. Tehát teljesen irreleváns kérdés, egy rossz kérdés. Irreleváns kérdés az, hogy haladó lesz a pápa, vagy konzervatív. Minden pápa halad is, meg konzervatív is. Ha csak halad, akkor nem jó pápa, mert akkor nem őrzi meg azt a idézőjelbe 2000 éves hitletéteményt, ami feljogosítja az egyházat egyáltalán a létezésére, ha pedig túl konzervatív, akkor pedig vak a kortárs kihívásokkal szemben, és képtelen elmondani azt, amit el kell az egyháznak mondania a világban. Tehát ez, azért mondom, ez teljesen rossz kérdés.
De akkor az a kérdés, hogy az utód az mennyire fog Ferenc pápa nyomában járni? Mi igen. Az ember utód lesz?
Ez a jó kérdés. Ez a jó kérdés, igen, ez a jó kérdés, hogy folytatni fogja-e ezt a pezsgő belső vitákat, belső útkereséseket, nézet egyeztetéseket és ütköztetéseket is bátran és szabadon vállaló közösség orientáltságú, a pápai teljhatalom visszafogott, nagyon visszafogott alkalmazását, hogy ezt viszi-e, ezt fogja-e továbbvinni. És a másik, vajon a perspektíva, amit Ferenc pápa hozott Latin-Amerikából, saját családtörténete, meg egyéb korábbi lelkipásztori tapasztalatai alapján az egész menekült kérdéssel kapcsolatban, hogy vajon a következő pápa majd ezt a menekültekkel kapcsolatos, befogadó, szolidáris alapállást milyen módon fogja tudni folytatni, mert ez nem olyan alapállás, amit a Ferenc pápa talált ki, mert az elődjei is, csak maga a krízis jött Ferenc pápa szolgálatán idejének az elején olyan nagy erővel a nyilvánosság elé. És ugyanígy, hogy a természet iránti szeretetet, ami az egyik oka az volt, hogy Bergoglio érsekből Ferenc pápa lett a Ferenc, a Szent Ferenc, aki ugye közös szentje a reformáció egyházainak és a katolikus egyháznak, mert még a szakadás előtt lett szent, hogy akkor a Ferenc, aki a szegények, a szegénység és a szegények iránti szeretet és a bajban levők iránti szolidaritás szentje, de egyben ugyanez a Ferenc a teremtett világi melletti szolidaritás szentje is volt, hogy akkor majd a következő pápa ezt milyen módon fogja aktualizálni ezt a tanúságtételt. Szerintem ezek. És persze van az egyházon belül egy nagy kérdéskör, az egyházi szolgálat megosztás, vagy hatalom megosztásnak is lehet nevezni kérdései, hogy ebben a nők milyen szerepet, hogyan játszhatnak. Ez is egy nagy kérdés, hogy ebben hogyan mehet tovább, vagy hogy megy tovább az ezzel kapcsolatos önreflexió.
Ez kicsiben és meg nagyban is látszott Ferenc pápánál. Ugye ő volt az első pápa, aki női vezetőt jelölt ki magas beosztásban a Vatikánban, ilyen miniszteri vagy államtitkári relációban, hogyha ilyen világi kifejezésbe fordítjuk. Meg ha jól emlékszem, akkor volt egy olyan szinódusi döntés, hogy nők lehetnek diakónusok, ezt jól mondom?
Nem jól mondom. Diakónusok még nem lehetnek.
Akkor mik lehetnek a nők? Hát, vagy legalábbis elindult erről egyfajta beszélgetés, hogy igen, milyen igen, feladatokat igen, vállalhatnának.
Igen.
Akkor bocsánat a tévedésem, mert most ezt baj. Fejből
igen,
mondtam.
Igen. Lehet, hogy eltéveztem, hogy most ez a de kerek számú az a pont, hogy ez a 90. pont, vagy a 80. pont, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik, az annak a vitája volt a legerőteljesebb, vagy az azzal kapcsolatos egyeztetés inkább volt a legerőteljesebb ezen a vatikáni szinoduson, és ezzel kapcsolatban van szükség, vagy van erre vonatkozó utasítás is, hogy a helyes válaszok megkeresésén sokat kell dolgozni. Én egyébként úgy zárójelben mondom, ez a saját véleményem, és lehet, hogy egy kicsikét extra kórum vagyok ezzel, tehát a kóruson kívül éneklek, az is lehet, hogy hamisan, de itt van bennem egy bizonyos fokú elégedetlenség, mert én azt gondolom, hogy ez már annyiszor lerágott csont, itt már annyira világosak a dogmatikai alapok, annyira világosak a szentírási alapok, hogy nőket is föl lehetne szentelni pappá, hogy én szerintem most már könnyebb lenne a katolikus egyháznak, ha ezt megtenné, mert akkor többet lehetne beszélni arról, hogy jó, de akit fölszentelnek, annak milyen a szemlélete, meg milyen a szolgálata. Mert az, hogy pusztán valakit fölszentelnek, az még nagyon kétesélyes. A fölszentelt ember lehet konstruktív szereplő, meg destruktív szereplő is. Fontosabbnak tartatja a maga szentelt mi voltát, mint azt a szentséget, amit képviselnie kell. Ez emberi kísértés, a Bibliában ez dávidi kísértésnek nevezzük, a hatalom kísértésének, ezt mindenkit megkísért, akkor is a férfiak, akkor is a nők, és hogyha az ellen küzdünk, hogy az egyház ne legyen klerikális egyház, hogy ne legyen az, hogy az egyháztagok azt gondolják, hogy ők csak fogyasztóként lépnek be a szentélybe, és a szolgáltatásokat a papoknak, a pásztoroknak kell végezniük. Ha ezt le akarjuk építeni, akkor az egy pici kérdés, hogy most a elöljárók azok nők vagy férfiak. A nagyobb kérdés az, hogy milyen szemléletűek, mennyire evangéliumiak.
De akkor jól értem, hogy ön azt mondja, hogy nem is csak diakónusnak, hanem papnak is el tudná fogadni, vagy javasolná mondjuk Ferenc pápának, igen, hogy lépje meg ezt a
igen, döntést? Én azon a véleményen vagyok, hogy ha arról van szó, hogy az úgynevezett egyházi ordó, legalábbis így a katolikus felfogás szerint, az egyházi ordóba való alsó szintű, legalsóbb szintű belépés az a diákonus. De az, ott van a legnagyobb különbség a nem felszentelt személy és a felszentelt személy között, a diákonusnál van, ennél a belépési pontnál. Utána, ha már valaki felszentelt személy, akkor már kisebb a különbség a diákonus meg a pap, illetve a pap és a püspök között, ugye mindegyiket szentelik a katolikus egyházban. Úgyhogy tehát, hogyha az igazi átfordulás az a diákonus szenteléssel jön elő.
De akkor azt is mondja ezzel, hogy el tudná azt is fogadni, hogyha a Ferenc pápa utódja egy női pápa lenne?
Igen, igen. Nem látnék benne semmi kivetnivalót. Miért is? Milyen alapon vonnánk meg az esélyét annak, hogy Jézus Krisztust hitelesen képviseli egy nő? Miért gondoljuk, hogy ha egy férfi a képviselő, akkor az biztos hiteles? Hát vannak ellenkező tapasztalatok.
Oké, ha már utódról van szó, egyébként az mennyire, amennyire ön átlátja ezeket a folyamatokat, és most nem fedett, nem plegy, kálkodásra kérem, mert ugye azt jelezte, hogy nem szereti, de hogy ön hogy látja, hogy van egyébként egy ilyen utódlási folyamat? Tehát egy pápa gondol arra, hogy ki lesz az ő utódja, aki akár az ő általa megkezdett úton tudna tovább haladni, akivel szoros viszonyban van, fiatalabb nála egy 20 évvel, és azt gondolja, hogy na majd hát, ha a konklávé, ha úgy alakul, őt választja?
Azt nem tudom, hogy a pápa, jelenleg Ferenc pápa, mennyit gondolkodott azon, hogy konkrétan kit szeretne utódjának. Azért vélekedem úgy, hogy ezzel a kérdéssel ő nem foglalkozik, mert akármennyire is furcsa kijelenteni, de a pápa hívő ember, és a hívő pápának az az egyik jellegzetessége, hogy hisz abban, hogy az egyházat nem ő kormányozza, hanem a Szentlélek. És abban is hisz, hogy az utódját is a Szentlélek közreműködésével fogja majd kijelölni a bíborosoknak a pápa választó konklávéja. Vagyis tehát ő éppenséggel fantáziálhat arról, hogy melyik barátját látná szívesen utódjának, de azért abban van egy kis hitetlenségi mozzanat, mert ahogy ő sem azáltal lett pápa, hogy Benedek pápa kilobbizta a bíborosoknál, hát ugyanígy ő is akár éppenséggel neki állhatna lobbizni, de akkor valahogy mégis azt a tényt, ami nagyon fontos a katolikus egyház számára, hogy nem politikai intrika és taktika és stratégia alakítja ki a pápát, hanem valóban a bíborosoknak az imádságos gondolkodása, amennyiben a Szentlélek számára megnyitottan vesznek részt a konklávén. És persze lehet mondani, hogy jaj, de milyen naív vagyok. Én igen, én naív vagyok, de azt hiszem, hogy jobb a katolikus egyháznak, hogyha ebben a naivitásában megmarad, mert ezt hívják úgy, hogy a Szentlélekbe vetett hit.
Ezt én nem vonom kétségbe, viszont megint, hogy hivatkozzak Németh László belgrádi esekre és a Partizán interjúra, amit ha nem hallottak még a kedves hallgatóink, akkor ajánlom, hogy keressék meg az interneten. Szóval ebben azt mondja, hogy azért csak van valamiféle frakciózás egy ilyen konklávén. Nem mondja azt, hogy nem a Szentlélekre hagyatkoznak, meg elmagyarázza a világi egyháztól távol álló nézőknek, hallgatóknak, hogy mennyire fontos az imádság ereje egy ilyen döntésnél, amire most ön is utalt, de hogy mégiscsak van egy prekoncepciója, csoportosulása a bíborosoknak.
Nyilván teljesen egyetértek a bíboros úrnak ezzel az értékelésével, bár ő még soha nem volt konklávén.
Bocsánat, de tanár úr se.
Én se, úgyhogy tehát így könnyen egyetértünk. Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy amit ő állít, az nem ugyanaz, mint az az állítás, hogy a pápa választás azon múlik, hogy a konklávé arat milyen erőviszonyok alakulnak ki mondjuk két csoport között. Az a csoport között, amelyiknek szimpatizált a Ferenc pápa vonal vezetésével, és az a csoport, amelyik nem szimpatizált. Azt gondolom, hogy ennél a dolog sokkal összetettebb, és azért is merem ezt gondolni, mert eddig egyetlen pápa választást sem, amit már a média figyelemmel kísért így jobban, egyik választás sem hozta azt az eredményt, amit az előzetes logikák, frakciókról szóló logikák felvetettek. Tehát minden pápa meglepetés pápa volt. Talán Benedek pápa a kivétel, mert a II. János Pál pápának a nagyon-nagyon hosszú szolgálati ideje után, amelyet gyakorlatilag, hát ha nem is teljesen az elejétől, de majdnem az elejétől kezdve együtt vitt Ratzinger bíborossal, aki a hittani kongregációnak a prefektusa volt, vezetője volt. A bíborosok úgy gondolom, hogy azért választották Benedek pápát, mert ez volt a II. János Pál pápa működése, elgyászolásának a legjobb megoldása, és úgy gondolom, hogy Benedek pápát átmeneti pápaként választották meg, azért, hogy aztán utána választanak egy olyan pápát, aki igazán karakteresen egy fajta kontextuálisabb módon tudja a pápai szolgálatot végezni.
És most kellene figyelnünk arra, hogy ki a hitani kongregáció prefektusa olyan szempontból, hogy Ferenc pápa utódja lehet-e?
Szerintem nem.
Még egy ilyen kötelező médiás kérdés van bíborosok tekintetében, meg pápaválasztás tekintetében, a lesz-e magyar pápa típusú időnként bulvárba hajló kérdés, de hagyd tegyem ezt föl most, ha jó, de javítsunk ki, ha nem jól mondom, két magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű bíboros van, még ha nem is ugyanabból az országból küldik őket a konklávéba, majd ha lesz ilyen konklávé, Erdő Péter Magyarországról, és a már hivatkozott Németh László vajdasági származású, most belgrádi érsek. Valamelyikükből, ha Szentlélek úgy akarja,
erre egy egészen biztos választ tudok adni, biztosan kiderül.
Jó, hát annak fényében, amiket elmondott, tényleg mi mást mondhatna, hogy mondja, matematikai esély van rá?
Hát nem matematikai, vallási esély van rá természetesen.
Akkor máshogy kérdezem.
Koruknál fogva mind a kettő alkalmas.
Ön mindkét említett bíboros urat személyesen ismeri. Részben ezért kérdezem, meg részben így hagyományból, hogy egyébként egy ilyen konklávén, ha valakinek a nevét bedobják, ő mondhatja azt, hogy nem akar pápa lenni? És ha a két bíborosra gondolunk, akkor mit gondol ők? Mondanák, hogy nem akarnak pápák lenni, vagy ha bekerül a nevük, akkor belállnának a folyamatba?
Biztos, hogy a lelkiismeretükre fognak hallgatni. Tehát azért bele kell gondolni abba, hogy ez nem olyan jelentőségű kérdés, hogy valaki elvállal-e egy állást. Tehát én szeretném újra és újra hangsúlyozni, hogy az egyház egy vallási intézmény. És akkor, amikor ott a konklávén a bíborosok üléseznek, akkor az nem egyszerűen egy intézmény menedzsment stratégiai kérdés, még hogyha van is ilyen dimenziója az egésznek, hanem ez egy vallási kérdés. Ezek az emberek ott tényleg imádkoznak. És hogyha hiszünk abban, hogy az imádság az nem csak önmagunkkal való beszélgetés, akkor abban is hinnünk kell, hogy ez a hozzáállás, ez az imádságos hozzáállás az, ami meg kell határozza a konklávéval kapcsolatos gondolkodásunkat. És ezért azért azt mondom, hogy én abban egészen biztos vagyok, hogy mind a két magyar bíboros, aki ott lesz, benne lesz a lehető legnagyobb elkötelezettséggel ebben az imádság folyamatban, ebben az imádság atmoszférában. És így, amikor majd valamit mondani fognak, ha esetleg szóba kerülnek, akkor azt fogják mondani, amiről úgy gondolják, hogy az van leginkább szinkronban azzal, amit a Jóisten akar tőlük. Most ezen túlmenően mondani valamit, az hát blaszfémikus.
És akkor utolsó gondolatként, mielőtt még azt hinné valaki, aki mondjuk 5 perce kapcsolta be a rádiót, hogy Ferenc pápával valami történt, és már azért beszélgetünk a lehetséges utódról, nem erről van szó. Megismétlem, hogy március 7-én pénteken délelőtt vesszük fel ezt a beszélgetést, Ferenc pápa jobban van, mint az elmúlt napokban. Úgyhogy hagy legyen az utolsó idevágó kérdés még Ferenc pápához. Ha ő kijön a kórházból, megerősödik, meggyógyul, milyen feladatok állnak előtte ön szerint? Tehát folytatnia fogja azt a megkezdett utat, vagy ez őt mondjuk inspirálja arra, hogy valamit gyorsabban csináljon, valamit határozottabban csináljon, amíg még a földi ideje ezt engedi. Hogy látja ezt?
Vitatkozom magammal. Egyrészt én úgy érzékelem, olvasva az ő nagy műveit, nagy enciklikáit, és figyelve a kisebb, aktuálisabb dolgokhoz való hozzászólásait, meg az intézkedéseit, hogy elvégezte a dolgát. Valahogy úgy érzem, hogy itt már nem lesz még egy nagy dobás. Ezzel, hogy ezt a szinodust sikerült neki összehívnia, levezényelnie, és a szinodusi résztvevők által megszavazott dokumentumot minden kiegészítés és javítás nélkül ellátni a pápai kézjeggyel, vagyis tehát a legmagasabb szintű egyházi normatív dokumentumok közé emelni, amire még soha nem volt példa a világtörténelemben. Ezzel ő olyan alapot tett le a katolikus egyház jövőjére, legalábbis a közeli jövőjére vonatkozóan, amit, hogy úgy mondjam, ragozni lehet, és kell is, és ebbe az irányba biztos, hogy 1000 feladatot lát maga előtt, akár személyekre vonatkozót, akár intézményekre vonatkozót, akár intézkedésekre vonatkozót, akár egyház jogi intézkedésekre vonatkozót, akár a szinodus határozatainak bizonyos pontját még inkább megerősíteni, kötelezővé tenni, egyház jogilag kötelezővé tenni. Ezt azt gondolom, hogy erre, ebbe az irányba rengeteg munkát láthat ő, ami vár rá ma is, 10 perc múlva is, egy nap múlva is, de őszintén szóval azt úgy érzem, hogy itt már, szóval, hogy ezt már nem lehet fokozni, ezt a talán kicsit túlzott szó, de ezt a paradigmatikus váltást, ezt nem lehet fokozni. A másik oldal az az, hogy azért bármennyire is igyekeztem odafigyelni, hogy a pápa mit gondol és mit mond, azért mégis gyakran megdöbbentem, hogy olyat mond, ami számomra, persze lehet, hogy a hiba az én készülékemben van, ami számomra egyáltalán nem következett az addigiakból, de aztán, amikor mondta, akkor rájöttem, hogy ó, hogy én erre miért nem gondoltam. Tehát, hogy mikor azt mondom, hogy szerintem már itt minden alap le van téve, aközben azt is mondanom kell, hogy hát aztán lehetséges, hogy majd óriási nagyot fogok csalódni, mert 2 hét múlva, vagy 1 hónap múlva megint jön egy olyan dokumentum, vagy egy olyan intézkedés, egy kinevezés, vagy bármi, aminél az ember csak tátja a száját, és azt mondja, hogy na hát...